Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy eljött újra ez a hét, amikor visszaemlékezhetünk a te kereszthalálodra és feltámadásodra. Köszönjük, hogy itt van most a húsvéti ünnepkör, és mi is itt lehetünk. Szeretnénk felkészülni erre a nagy ünnepre, és kérünk, hogy te készítsd fel a szívünket, mert magunktól nem tudjuk fölkészíteni. Tudjuk azt, hogy a legjobb készület az a bűnbánat előkészülete. Segíts mindnyájunknak erre eljutni, segíts, hogy tőled jövő bűnbánat lehessen a szívünkben, és ezzel tudjunk odaborulni eléd a kegyelemért, és bocsánatodért, és ezzel tudjunk megragadni azt a drága kegyelmet, amit ott a keresztfán annak idején megszereztél a tieidnek. Kérünk téged, hogy így a te kegyelmed vigyen végig ezen az úton bennünket, ezekben a napokban, órákban, amikor készülődünk a nagy ünnepre. Nagyon kérünk, hogy légy velünk most ebben az órában is, és áld meg az ígét, ami megszólal közöttünk, és szólíts meg a szívünket, munkáld a mi szívünket, készíts bennünket, Urunk, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ezékiel könyvéből olvassuk. Ezékiel könyvének a 6. részét olvasom. És lőn az Úrnak szava én hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet Izrael hegyeire, és profétálj ellenük, és mondjad, Izrael hegyei, halljátok meg az Úristen beszédét. Ezt mondja az Úristen a hegyeknek, és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek, íme én fegyvert hozok rejátok, és elvesztem a ti magaslataitokat, és elpusztulnak oltáraitok, és összetörnek naposzlopaitok, és elhullatom sebesültjeiteket bálványaitok előtt, és vetem az Izrael fiainak holtesteit bálványaik elé, és szétszórom csontjaitokat oltáraitok körül, minden lakóhelyeteken, a városok elpusztuljanak, és a magaslatok elvesszenek, hogy elpusztuljanak, és rommá legyenek oltáraitok, és törjenek össze, és legyenek semmivé bálványaitok, és kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek csinálmányaitok, és elhújjon a sebesült köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, akik megmenekednek a fegyvertől a pogányok közt, mikor szétszóratott a tartományokban. Akkor megemlékeznek én rólam, menekültjeik a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívüket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden utálatosságuk szerint, és megismerik, hogy én vagyok az Úr. Nem hiába mondtam, hogy megcselekszem velük-e gonoszt. Így szólt az Úristen, csapj tenyeredbe, toppancs lábaddal és mondd, jaj, Izrael háza minden gonosz utálatosságáért, mert fegyver, éhség és dökhalál miatt hullanak el. Ki messze van, dökhalál miatt hal meg, ki közel van, fegyver miatt esik el, és aki megmarad biztonságban, éhség miatt hal meg, és teljessé teszem búsulásomat rajtatok. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik, ott lesznek bálványaik között az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetején, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentin fa alatt, ahol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak. Kinyújtom az érkezemet reájuk, és teszem a földet kietlen pusztasággá, a pusztától fogva Dibláig, minden lakóhelyükön. Hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr. Kedves testvéreim, Isten országáról, királyságáról hallottunk virágvasárnap, hallottuk, hogy Jézus annak a királya. Egész szolgálatát azzal kezdte, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg, mert enélkül nem lehet belépni, és megmaradni sem az Isten országában. Vagyis Isten uralmát nem lehet felvállalni anélkül, mondta az Úr Jézus, hogy az ellene való lázadást, az engedetlenséget meg ne bánná az ember, nem kérne bocsánatot, mielőtt új életet kezd az Úr királysága alatt. Az igazi bűnbánat pedig nyilvánvaló módon, és az igazi megtérés azzal együtt, az Isten beszéde által születik meg az emberi szívben. Ez mindig is így volt. Nem csak Jézus után, hanem Jézus előtt is így volt. Izraelben is így volt. Az Úr szólt, az ige megszólalt Ezékiel próféta által a néphez, és az ige hát vagy okozott bűnbánatot, vagy nem okozott bűnbánatot az emberekbe. Voltak, akik engedtek a szónak, voltak, akik nem engednek. Viszont ezeket a szavakat mi is olvassuk itt ma az igében, és ezek a régi szavak, amik akkor és ott szóltak Izrael gyermekeihez, most ma is szólnak mi hozzánk, és biztosak lehetünk abban, hogyha az Úrnak valami régen nem tetszett, az ma se tetszik, ami miatt annó Izraelre büntetés szakadt, amiatt ránk is szakadhat, és ha az ítélet akkor ott olyan rettenetes volt, akkor ma is ugyanolyan rettenetes. És el kell gondolkodnunk ilyenkor, amikor mi is olvassuk ezeket a régi szavakat, vagy hallgatjátok most, ahogy felolvastam, hogy minket is nem ítélnek-e meg ezek a szavak? Nem indítanak-e bennünket is bűnbánatra? És ha arra indítanak, akkor nem szabad ennek ellenállni, hanem engednünk kell neki. Én azt gondolom, hogy Isten igéje mindig bűnbánatra is indít bennünket. Nem csak erre, de a bűnbánatra is indít. És ma is indít régi szavak által. Onnan kell elindulnunk ennek a felolvasott igének az értelmezésében, hogy emlékezzetek arra, hogy Júda népe milyen magasztos megbízatást kapott Istentől. Tudnélik, Isten azt a megbízatást adta nekik, hogy a népek között hirdessék az ő dicsőségét. Isten közéjük helyezte az ő nevét, mégpedig Jeruzsálembe, annak is a tetejére, hogy így mondjam, a templom hegyre, Sion hegyére, hogy onnan ragyogjon szét az ő neve, az ő dicsősége a pogány világba. Ott volt, ha délre mentünk, ott volt Egyiptom, ha északra mentünk, ott volt Asszíria, Babilon, mikor melyik. Onnan arról a felemelt helyről messze kellett volna, hogy sugározzon általuk Istennek a dicsősége, Izrael Istenének a nagysága. Szeretete, igazsága kellett volna, hogy eláradjon a világon. Ráadásul olvassuk a Bibliában, hogy ők Istentől kiemelkedő, egyedülálló törvényeket is kaptak. Azt mondja Mózes 5. könyve 4. részében olvassuk ezeket a szavakat. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint parancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, melyre bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, kik meghallják mind rendeléseket, és ezt mondják, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Melyik nagy nemzet az, melynek olyan rendelései és igazságos végzései voltnának, mint ez az egész törvény, melyet én ma adok elétek, mondja Mózes. Isten oda helyezte közéjük a nevét. Jeruzsálembe, ragyogjon. Adta nekik ezeket a páratlan törvényeket, hogy megszabja nekik azt, hogy őt hogyan tiszteljék, hogy egymást hogyan tiszteljék és szeressék az emberek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Izrael népe mennyi mindenen ment keresztül a történelme során. Ugye elindultak egy emberből tulajdonképpen, és aztán elszaporodtak, és mögöttük volt már ebben az időben, már régen mögöttük volt az Egyiptomból való szabadítás, az Exodus, amit mindig fölidéztek az ünnepeiken, és aztán lehetne még sorolni azokat a csodákat, amiket Ezékiel koráig átéltek a zsidók, melyikben mindbe átélték Istennek a nagyságát, Istennek az erejét, Istennek a hatalmát, Isten szeretetét, Isten bölcsességét, Isten irgalmasságát. Tehát mondjuk, hogy Izraelnek Isten dicsősége birtokában, Isten törvényeinek a birtokában, az Isten tapasztalatoknak a birtokában, amikre szertettek a századok folyamán, mint egy ilyen felemelt lámpásnak kellett volna világítania a népek között. És kellett volna, mint egy misszionárius, egy egész népként hirdetni a világnak az igaz Istent, az egyetlen igaz Istent. De ez a nagyra hivatott nép Isten ellen fordult, és megszegte a rendkívüli törvények közül mindjárt az első kettőt, de többet is. Ahelyett, hogy különböztek volna a környezetükben élő népektől, azok vallási szokásaitól, azok erkölcsi viszonyaitól, értékrendjüktől, ehhez képest ők alkalmazkodtak mindehhez, belesimultak ebbe a környezetbe, és olyanok lettek, mint a pogányok. Teljesen átvették a vallásukat, a bálványimádásukat, átvették azzal együtt az erkölcsiségüket is, az életmódjukat, a viselkedésüket. Sőt, még azt mondja Isten, hogy még rosszabbak lettek a viszonyok köztük, mint a pogányok között. Milyen nagy hivatás, és ehhez képest a figyelmeztetéseket pedig megkapták, hogy visszapörgetjük az eseményeket. Isten nagyon előre figyelmeztette őket annak veszélyére, hogy ne alkalmazkodjanak a körülöttük élő világhoz, semmilyen síkon. Csak tőle függjenek, ne a világtól függjenek, ami körülveszi őket. Figyelmeztette őket az 5 Mózes 12-ben, olvassuk már, hogy pusztára pusztítsátok el azokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, halmokon és minden zöldellő fa alatt. Roncsátok el azoknak oltárai, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek ki berkeiket, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevüket is pusztítsátok ki arról a helyről. Ne cselekedjetek így az Úrral a ti istenetekkel, hanem azt a helyet, melyet kiválaszt az Úr a ti istenetek minden ti törzsetek közül, hogy nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok és oda menjetek, oda vigyétek égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mind a fogadásból, mind a szabad akaratból adott adományaitokat. Ott egyetek az Úrnak a ti isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és házatok minden népe, kezdetek minden keresményeinek, melyekkel megálltítok az Úr. Vigyázz magadra, és ezeket a népeket, kiket kiírt az Úr, őket követvén törbe ne essél, miután már kivesztek előled, ne tudakozzál az ő isteneik felől, mondván, miképp tisztelik-e nemzetek az ő isteneiket, én is úgy cselekszem. Ne cselekedjél így az Úrral, a te isteneddel, mert mind azt az utálatosságot, amit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel, mert még fiaikat és leányaikat is megégették tűzzel az ő isteneiknek. Elég egyértelmű volt a figyelmeztetés. A zsidók elengedték a fülük mellett. Még azt az intő példát is semmibe vették, hogy az Isten a bálványimádó népeknek, azért akik ott Kánaánban lakoztak, a nagy részét hát megölte. Meg kellett halniuk, és egy részük meg is halt a bálványimádás miatt. De ha ezen nem emlékeztek volna, azt láthatták, hogy Egyiptom istenei fölött Isten milyen ítéletet tartott, amikor kihozta őket Egyiptomból. Emlékezhettek volna, hogy azok a nagy istenek, az a hatalmas Isten panteon meg tudta elmenteni az egyiptomi fáraót és a hadseregét a Vöröstengerből. És ki tudta hozni az ő hatalmukból, hogy így mondjam, az ő népét. Hát ott volt ez is. Ez a tapasztalatuk is, ez az emlékük is. De ezzel se törődtek. Sőt, még azzal se törődtek, hogy abban az időben, amikor ugye Ezékiel profétált, ebben az időben az északi ország részt már nem is volt meg. Mert már rég eltűntek ugye az asszír pusztítás idején. Őket már likvidálták. Az Isten ítélete érte utol őket, mert bálványimádásba estek ők is. Ugyanebbe a bűnbe. A ráadásul, hogy így mondjam, Jöttek a proféták is időről időre, mint a tenger hullámai jönnek szépen sorba kifele, úgy jöttek Istentől a proféták hullámai, jöttek és mondták intő szavukat, és mondták, figyeljetek egyedül az Úrra, az ő igéjére, a kijelentésre, az ő törvényeire, annak engedjetek, és ne a népek után menjetek, akik még mindig itt sertepert élnek közöttetek. Hát mindez farahány borsó volt nekik. Tehát ha hiába intették őket, hol így, hol úgy, az Úr szava, az Úr szócsövei, a proféták, a történelmi emlékek, a történelmi események, amik közvetlenül az orruk előtt történtek, nekik ez semmit nem jelentett. Levakarták magukról. Ezeket a bálványokat, akiket a környezetük tisztelt, ezeket vették át. Ezeket a bálványokat, ezeket emberek találták ki. Ezeknek a tiszteletét is emberek találták ki. Ezeket azért tisztelték az emberek, hogy teljesítsék az ő kívánságaikat, az ő vágyaikat. Ezek olyan istenek voltak, akik az embereknek a legmélyebb vágyait voltak hivatottak úgymond kielégíteni. Ezért adtak nekik áldozatokat, és minél mélyebb és nagyobb dolgot akartak tőlük, ezért adtak nekik még nagyobb áldozatokat. Végül már a gyerekeiket is föláldozták nekik, csak hogy teljesítsék az ő vágyaikat és kívánságaikat. Ezt csinálták ezek a népek, és közben a zsidók is ebbe beálltak. Ezzel természetesen Isten megfosztották a kizárólagos helyétől, dicsőségétől, nagyságától. Besorolták őt egyenesen a semmik, a hiába valóságok, a bálványok tengerébe. És így történt meg az, amit már itt a szövegünkben látunk, hogy a Jeruzsálem körüli hegyekre, de nem csak azokra a hegyekre, hanem mindenféle hegyekre és halmokra, szent helyeket építettek ezeknek a bálványisteneknek, a zsidók, Isten népe. A kívánság teljesítő bálványoknak, akiknek ők is tiszteletet adtak, nem törődve azzal, hogy a legsúlyosabb törvényszegést követik el ugye ezzel. Ahelyett, hogy világítottak volna, ugye innen indultunk, Isten dicsőségét terjesztették volna ebbe a sötét bálványimádó világba, amiben éltek, ehelyett szégyen, gyalázatot borítottak a nevére, tiszteletére, dicsőségére, ugye úgy nevezi ezt a bűnt az Ószövetség, hogy lelki paráznaságba estek. Isten mit válaszolt erre? Hát Isten válasza először is a harag. Isten haragszik erre, amikor valaki így bánik vele. Azt, amit Ezékiel nem nagyon emlegeti, hogy a zsidó emberek hogy bántak egymással. Ugye beszéltünk erről a bibliai órán, bibliaiskolánkban, hogy a Jeremiás prófét és a többiek, azok általában arra teszik a hangsúlyt, hogy a zsidók hogy viselkednek emberileg egymás között. Hogy szegik meg az Isten által szabott törvényeket az egymással való viszonyukba, kapcsolatukba. De Ezékiel elsősorban nem erre figyel, hanem arra, hogy szegik meg a kötelességeiket az Istennel való kapcsolatba. Az Úrral való kapcsolatba. És Ezékiel látja azt, és tudja azt, hogy amikor Istent, hogy így mondjam, besorolják a bálványok közé, és leminősítik, visszaminősítik, elveszik tőle azt a kizárólagos, exkluzív helyet, amit ő elfoglal a világ mindenségbe, akkor ezt Isten haraggal reagálja le. Haragszik. Ez nem minden bűnre haragszik Isten, de lehet mondanunk talán, hogy a bálványimádás az a legdurvább bűn, amit el lehet követni ellene, mert ez direkt az ő személye ellen irányul. Ő féltékeny Isten, mondja ugye, ő maga mondja, hogy ő féltékeny, és nézi, hogy amitvel neki tartozik az ember, azt megadja neki. De ha nem adja meg az ember neki, akkor mérges lesz. De nagyon mérges. De ez a méreg, ez a harag, ez nem olyan, mint a miénk, mint a bármelyikünké, hanem ez az ő szent haragja, ami sokkal durvább, mint a mi haragunk. Ez egy szent, tökéletes harag, és fellángol azok ellen, akik őt semmibe veszik és megvetik. Ez a szent harag vezet aztán a következő lépésbe, ezt látjuk az egész Ószövetségbe is, de az egész Szentírásból, ítélet hirdetéshez. ítélethirdetéshez vezet. Ez a séma. Ha megharagszik, ítéletet hirdet. Amitől már nem messze van a harmadik lépés, a büntetés végrehajtás. A bűnük láttán a haragvó Isten felszólítja a prófétáját, hogy Ezékiel, fordítsd a szemeidet, nézzél oda, Izraelnek, a Júdának a hegyeire, és a halmaira, és a dombjaira, és a patakmedreire, és a völgyeire is. Az egész országra tekints rá, és prófétálj ellenük. Mit mondjak? Ezt mond. Izrael hegyei, halljátok meg az én uramnak, az Úrnak igéjét. Ezt mondja az én uram, az Úr, a hegyeknek és a halmoknak, a patakmedreknek és a völgyeknek. Én most fegyvert bocsátok rátok, és elpusztítom áldozó halmaitokat. Elpusztulnak oltáraitok, összetörnek tömjénező oltáraitok, és odadobom a halára sebzetteket bálványaitok elé. Izrael fiainak hulláit bálványaik elé szórom, oltáraik köré haigálom csontjaitokat. Romba dőlnek a városok mindenütt, ahol csak laktok, és elpusztulnak az áldozó halmok, hogy oltáraitok is romba dőljenek és elpusztuljanak. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ezt kellett mondania a prófétának. Hát nem valami könnyű üzenet. Értjük már, hogy miért nevezik a próféták olykor az üzenetüket tehernek. Ugye, teher, az Úr terhe. Mert ez nagyon nyomasztó üzenet ezt mondani az embereknek. Mindenki jobban szeret ilyen pozitív üzeneteket mondani. Nem ilyen negatív ítéletet hirdetni. Fegyvert hozok reátok. Az Úr mondja, nem én mondom, nem Ezékiel hozza a fegyvert, az Úr fogja a fegyvert hozni. Idegen katonai erő száll meg benneteket, és legyőz benneteket, zsidó honfitársaim. És eljön az óra, amikor az ember áldozatot kívánó bálvány isteneknek, akiknek ti is hódoltatok, a babiloni katonák keze által lesz ember áldozat. Lesz nekik ember áldozat bemutatva. Ti lesztek azok, akiket bemutatnak nekik áldozatul, mondja a próféta, de Isten mondja rajta keresztül. Majd bemutatják az általatok tisztelt bálványaitoknak az emberáldozatot a babiloniaiak. Ti lesztek az oltáron, ti lesztek az áldozat. Ti, akik imádtátok ezeket a semmiket, ezeket a hiába valóságokat helyettem. És ezek a babiloni katonák lesznek majd azok is, folytatja ugye Ezékiel, akik megteszik majd, amit nektek kellett volna megtenni, mert ők lerombolják ezeket a bálványokat és bálványimádó helyeket. És azok az istenek nem fognak ez ellen tudni semmit se tenni. De nem csak magukért nem tudnak semmit se tenni, hanem ti értetek se fognak semmit se tenni, mert nullák, mert semmik. Mert bár megkövetelték az áldozatokat, de üresek, tehetetlenek, nullák. Hiába valóságok, ahogy mondja. És ezek után, hogy olvassuk itt az igét, még a 11. versben van egy újabb felszólítás, hogy ezt az ítéletes üzenetet még további jel cselekvésével, ugye Ezékiel a jel cselekvések embere, itt egy további jelet cselekedjél, mondja, csapd össze a kezed, és dobbants a lábaiddal. Tedd nyomatékossá ezt az üzenetet. Így szól az én uram. Csapd össze a kezed, dobbants a lábaddal, és mondjad, jaj, Izrael házának a sok gonosz, utálatos dolog miatt. Fegyver, éhínség, dögvész miatt fognak elhullani. Ki messze van, dögvészbe hal meg. Ki közel van, fegyvertől esik, s aki az ostromlottak között megmarad, éhen hal. Így töltöm ki rajtuk haragomat. Kinyújtom kezemet ellenük, mondja a 14. vers, és sivárrá és kietlenné teszem az országot, minden lakóhelyüket a pusztától Dibláig, déltől északig, az utolsó határokig. És az az ország, amely tejjel mézzel folyó Kánaán volt az Úr földje, egy sivár, szürke pusztasággá lesz, kietlenné egy holdbéli tájá, mint amilyen volt egyébként a világ a teremtés előtt, amikor tudnilik még Isten igéje nem rendezte az anyagot. Ugye ott van ez a szó, hogy tohuva bohu, a föld kietlen és puszta volt. Ilyen lesz a föld, az én földem, mondja Isten. Tohuva bohu lesz az egész. Egy káosz, egy nagy nulla, semmi, egy formátlan anyaggá válik az egész. Visszacsinálok mindent. Nem önszántamból, nem jó szántamból, hanem a népem ellenem való lázadása során. Mindent lerombolok, mondja Isten. Ami virágzott, ami olyannak tűnt, mint az édenkertje, és pusztává lesz, tohuva bohuvá. Ez az üzenet. Az Isten, a haragvó Istennek az üzenete a népéhez. És az a baj, vagy nem baj, hogy ez a rettenetes üzenet, ez bekövetkezett. Mert mondhatnánk még ugye egy darabig, hogy hát lehet ilyen nagy dolgokat mondani, meg ilyen keményen fenyegetőzni, meg így, meg úgy, de itt nem maradt a szavak szintjén ez a dolog, hanem sajnos bekövetkezett. A szó szoros értelmével. A büntetés kihirdetése se volt nehéz, vagy könnyű, bocsánat, nem volt könnyű, de még az ítélet végrehajtása, amit Isten hajtott végre a babiloniak által, az még nehezebb volt. Szörnyű volt, rettenetes volt. És akkor itt folytatódik ez a gondolatmenet ebben a részben, hogy tudnélik, akik átmennek a büntetésen és életben maradnak, nagyon, nagyon fontos dolog, meghagyok egy kis maradékot, egy kis nyúlfarknyi népcsoportocskát az én népemből. Ez a nyúlfarknyi népcsoportocska éppen ott volt akkor Ezékiel körül, mert ő már ugye a foglyok első transportjával már Babilonba volt, és a Kébár folyónál mondta el ezt a proféciát is. Akik életben maradnak valami csoda folytán, mondja az Úr, azok rájönnek majd valamire, mikor átmentek ezen a tűzön. Fel fogják ismerni, hogy én vagyok az Úr. Fel fogják ismerni, hogy én vagyok az Úr. Ezt ebben a részben, ebben a hatodik részben háromszor mondja el Isten. Háromszor. 7:10-13 vers. Ebben a szakaszban van először ez a három előfordulás. Összesen az Ezékiel könyvében 45-ször szerepel ez, ugyanez a formula. Az úgy hívják a teológusok, hogy a felismerési formula. Tudnélik, hogy megtudják, felismerik, hogy én vagyok az Úr, és nem hiába mondtam, hogy így veszedelmet hozok rájuk. Ez érdekes nagyon, hogy nem is tudom, nem érdekes, rossz szó. Fontos, ez nagyon lényeges dolog, hogy nem azt mondja Isten, hogy felismerik, hogy én vagyok az Isten, hanem azt ismerik fel, hogy én vagyok az Úr. Én vagyok az ő szövetséges Istenük, a Jahve, én vagyok Jahve. Én vagyok, úgy is lehet mondani, a király. Én vagyok a király. A királyok királya, aki irányítom a dolgokat, aki rendezem az ügyeket. És hogyha megmondok valamit, az úgy van, és úgy lesz. Ha ítéletet hirdetek, az is úgy lesz. Ha kegyelmet hirdetek, az is úgy lesz. Mert én vagyok az Úr. Ez Istennek a kijelentése önmagáról. Hogy láss, akkor majd meg fogjátok látni, amikor átmentek ezen az ítéleten, ezen a rettenetes pusztuláson, akkor fogjátok felismerni, hogy nem az X, meg nem az Y bálvány az Isten, hanem én, mondja az Úr. Én vagyok az Úr. Én irányítom a dolgokat, az én kezembe futnak össze a szálak. Csak ezt mikor fogjátok felismerni? Amikor a nemzeti tragédia megtörtént. Majd akkor felismeritek. Fölismerhették volna a zsidók ezt máshonnan is, nem? Szelídebb eszközökkel is el lehetett volna őket juttatni erre, és Isten meg is tette ezt, mindent megtett, hogy kijelentette magát, hatalmas dolgokat művelt közöttük, az ő érdekükben, az ő javukra áldotta őket, végtelen türelemmel hordozta ezt az egész lázadási folyamatot, de nem, abból nem ismerték föl. Abból ismerték fel, amikor odaütött. Akkor fölismeritek majd, hogy én vagyok az Úr, és nem más. A mélységbe majd eszetekbe jut, amikor gyászoljátok a várost, a Jeruzsálemet, gyászoljátok a templomotokat, gyászoljátok a fiaitokat, a leányaitokat, a szüleiteket. Örültök, hogy a saját puszta életeteket megmentettétek valahogy. Akkor fogtok ott rájönni ebbe a nagy mélységbe, hogy én vagyok az Úr. És én nem adom másnak a tiszteletemet. Ám folytatja Isten ezt a gondolatot, mert nagyon-nagyon fontos szerintem ez is, hogy amikor rájönnek erre az emberek, majd mondja itt a próféta által az Úr, akkor azok nem fognak tudni itt megállni, ennél a pontnál, ennél a felismerésnél, hogy felismertük, hogy az Úr megmondta előre, hogy ez lesz, és tessék, most itt van. Hát ő az Úr, itt nem tudnak megállni, hanem mit csinálnak? Megundorodnak önmaguktól a gonoszságuk miatt, mindenféle utálatosságaik miatt, amiket elkövettek. Amikor felismerik az ítéletből az Urat, majd mondja Isten ezt a proféciát, akkor felismerik az ítéletből, hogy én vagyok az Úr, akkor ez a felismerésük az önmaguktól való megundorodással fog együtt járni. Ugyanis megundorodnak attól, amit elkövettek ellenem. Verik majd a fejüket a falba, hogy követhettük el ezt a mi Urunk ellen. Hogy csinálhattuk meg ezt? Hogy viselkedhettünk így? Hogy vethettük meg az ő igéjét? Hogy ölhettük meg a prófétáit? Hogy tudtuk ezt megtenni vele? Aki annyi jót adott nekünk, aki annyira szeretett minket, aki szövetséget, hogy tudtuk ezt megtenni? És megundorodnak maguktól. És azoktól a bűnöktől, amiket elkövettek. És ez még csak, hogy így mondjam, itt nem folytatja a próféta, ez is már nagy szó, mert ez a megundorodás maguktól, ez lesz a zsidók megtérésének az előszobája. Mert innen lehet megtérni, amikor az ember megundorodik önmagától. Innen jön a következő, harmadik lépés, hogy az ember bocsánatot kér. Azt odaadja a szívét meg az életét az Úrnak. De ezen a mélységen ehhez át kell menni. És úgy látszik, hogy ez a mélységen csak úgy lehet átmenni, hogyha az Isten odavág a haragjába valakinek. Úgyhogy fájjon. Szóval megint előttünk van egy ilyen rész, akik itt voltatok többnyire bibliaórákon, megszoktuk ezeket az egészen megrendítő részeket Ezékiel prófétától. Tehát most is egy ilyen rész van előttünk itt. Gondoltam, elhozom még ide előkészítőkre ezt, meg még egy következő részt holnap. Minden esetre ez az Ezékiel hatodik része, ez azért bennünket is megítél, a bálványimádás bűnében. Minket ítél meg, azt hiszem, akik magunkat ugye Isten népének, vagy Isten gyermekeinek valljuk. Mert az, hogy így mondjam, az egy dolog, hogy az emberek odakint a világba, ők zsigerből szeretik a bálványokat, gyártják is sorra maguknak, azelőtt hajbókolnak, azoktól várják minden vágyuknak a kielégítését, legyen az ember, vagy anyagi javak, vagy eszme, vagy bármi, várja, hogy Isten helyett isteneim legyenek, és kielégítsék a boldogságvágyamat, meg a szeretetvágyamat. Ezekbe bíznak, ezek előtt nyitják meg a szívüket, ezeknek engedik, hogy befolyásolják a hangulatukat, a kapcsolataikat, az eszüket, az érzéseiket, a szavaikat. Ezek azok, akikért minden áldozatra készek, elmennek a legutolsó pillanatig is, és életünket és vérünket, nem beszélve a gyerekeinkről is, azt is odaáldozzuk ezeknek az oltárán. Csak itt nem a pogányokról beszélünk magunk között, hanem Isten népéről, vagyis hát magunkról. Vajon nem eshetek és nem eshetünk bele ebbe a bálványimádás bűnébe hívő emberként is? Nem lehetnek ugyanazok a bálványaink nekünk is, mint aki a kívülálló embereknek? És nem nyernek olyan beleszólást az életünkbe, és nem hozunk értük olyan áldozatot, mint amit ők is csinálják? És nem függünk tőlük, ugyanúgy, mint hogy ők is függnek tőlük? Sajnos ezt nem tudom én így megítélni innen egyáltalán, magamba sem, meg másokba se, de Isten tud nekünk ebbe segíteni, mindenkinek külön-külön, aki itt van most is közöttetek, hogy vizsgálj meg engem, Uram, kérjétek az Urat, hogy vizsgáljon meg benneteket, hogy van-e nálam a bálványimádás valamilyen formába, mert ezzel vérig sértelek téged, és magamra a legnagyobb veszedelmet idézem, bár hívő ember vagyok. Nincs meg ennek a veszélye, hogy mi magunk is így elvilágiasodunk? Értitek, hogy így szekularizálódunk? Nincs meg ennek a veszélye? Beszélgetni is lehetne erről, azt hiszem. De azt hiszem, hogy megvan ennek a veszélye. Mindig megvolt a veszélye. Akkor is, meg ma is megvan a veszélye. Az egyház történetet nézitek, akkor is megvolt mindig a veszélye, hogy Isten népe, hogy így mondjam, akik elvileg Istent istenítették, az Úr Jézust megváltójuknak tartották, a Szentlélek pecsétjét is bírták, hogy valahogy bejött valami a világból, a szívükbe, az életükbe, nem törte rájuk az ajtót, csak úgy szépen úgy beosont, és akkor ott egyre nagyobb hatalomra tetszett, és egyre nagyobb befolyásra, és végül meghatározó jelentőségűvé vált. Nem tudom. Lehet a pénz, lehetnek az anyagiak, nem tudom, lehet az énünk, lehetnek influencerek, akik befolyásolnak a közösségi oldalról, akikbe egyszer csak elkezdünk jobban bízni, mint az Úrban, többet áldozunk értük, mint az Úrért. Jobban függünk tőle, mint az igétől. Hát az biztos, hogy ami Izraellel történt, az bennünket is kell, hogy azért elgondolkoztasson és incsen, mert az biztos, hogy így, akár hívők vagyunk, akár hívők, az Isten haragját vonjuk magunkra. Nem jó az Urat ingerelni, nekünk se jó. Sajnos az a benyomásom, meg az a tapasztalatom így a hívő életből, hogy mi, akik ilyen református kegyeseknek valljuk magunkat, és tudjunk, hogy Isten predestinált bennünket, és Jézus megváltott minket a kereszten, hajlamosak vagyunk nem annyira odafigyelni arra, hogy a bálványok ne lopakodjanak vissza az életünkbe. Mert ott van bennünk, hogy minket Isten örök biztonságba helyezett velünk, semmi baj nem történhetik, és akkor valahogy úgy elengedjük magunkat. Figyeljétek meg ezt a dolgot. Ugye, szerintem ez nekünk, reformátusoknak nagy kísértés, akik a kegyelemnek a mindenek fölöttiségét valljuk, nekünk ez egy kísértés, hogy lazák leszünk a megszentelődésbe. Kiengedjük a dolgokat. Nekem is, nektek is nagy kísértés. És akkor egyszer csak bejön a pénz, meg a családtagok, meg a munkám, meg a nem tudom micsoda, ami minden fontosabb, mint hogy az ige fölé menjek, hogy imádkozzak, hogy az Úrral való kapcsolatomat ápoljam. Minden. Ez szomorú. De hála Istennek, hogy ha rájövünk erre, hogy esetleg ez így van, és tudunk bűnbánatot tartani. Van rá szerintem okunk, mindig van rá okunk, és jó, hogyha nem kell bennünket is, hogy így mondjam, Istennek belevinni valami olyan nehéz dolgokba, olyan nehéz tapasztalatokba, olyan mélységekbe, hogy ott jöjjünk rá, hogy az Úr az Isten, és nincs neki párja, csak ő, egyedül ő az Isten, és ő az én Uram is. És azzal fejezném be most ezt a gondolatmenetet, hogy amikor ezen gondolkoztam, hogy az Izrael az ítéletből ismeri fel, hogy az Isten az Úr, akkor gondoltam Jézus Krisztusra is. Mert nézzük, ugye itt nagy héten nézünk az ő keresztjére. És ott mit látunk? Ott is az ítéletet látjuk. Az Isten igazságos ítéletét. Csak nem az ő bűnei miatt, hanem a mi bűneink miatt. Az én bűneim, meg a ti bűneitek miatt. Ezért szenvedő ott, és ezért hal meg. Nem is tudjuk fölfogni, hogy mit ment át ugye testébe, lelkébe, milyen kínokat szenvedett el, ami az én bálványimádásomért is. Az ítélet, őt is a haragos ítélet Isten részéről, nem csak ítélet hirdetés, ítélet végrehajtás, őt érte utol a kereszten. És ez meg kell, hogy valahol rendítse a szívemet, a szívünket, hogy a bűneink büntetése van ő rajta. Csak kérdés, hogy egyáltalán eljutunk-e a, most így mondom, jelképes értelembe a keresztig, meg a keresztre feszítettig. Kérdés, hogy eljutunk-e oda, testvérek. Vagy annyira bele vagyunk feledkezve a bálványainkba, hogy még nagy héten se tudunk odáig eljutni, hogy elcsöndesedjünk egy kicsit. Hogy magunkba szálljunk, hogy önvizsgálatot, komoly önvizsgálatot tartsunk, hogy időt szálljunk erre, erőt szálljunk erre, koncentráljunk erre a dologra. Pedig Jézusból fölismerhetnénk, hogy mi is kegyelemre szorulunk ebbe az ügybe is. És éppen az a csoda, hogy Isten fiának a keresztjében nem csak az Isten ítéletét láthatjuk, hanem az Isten irgalmát is fölfedezhetjük. Mert azért van a számomra, meg a számunkra is, számotokra is bocsánat, a bálványimádásra is. Ezért van bocsánat, mert ő ott így szenvedett. És ez a szenvedés, és aztán ez a feltámadás, amit ő átélt, ő él, ő áll előttünk ilyenkor a nagy héten, és ő hív minket újra arra, hogy kövessük őt. Teljesen egyöntetűen, egy szívvel, egy mindenestől, egész valónkkal. Kövess engem. Segítsen nekünk az Úr, hogy ne maradjunk még véletlenül se ilyen felemás helyzetben, hogy az Úr az Isten, de azért a bálványok is, meg elvileg igen, de gyakorlatilag a bálványoktól függünk. Segítsen minket az Úr, hogy csak tőle tudjunk függni. Hitünkbe, gondolkodásunkba, magaviseletünkbe, minden megnyilvánulásukba könyörüljön rajtunk, hogy egészen az övéi lehessünk. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük te néked, hogy rád tekinthetünk, gondolatba megfordulhatunk ott a kereszt mellett. Köszönjük néked, hogy te ott fügtél a mi bálványimádásunk miatt is. Annak is a büntetését te vetted el rólunk. Te szereztél ott nekünk kegyelmet is, erre a bűnre is. Tudjuk ezt, Urunk, és dicsérünk téged ezért, és köszönjük néked ezt. De segítsél bennünket, hogyha már a tiéd vagyunk, akkor ne csúszunk vissza abba, amiből kiemeltél bennünket. Könyörülj meg rajtunk, és segíts meglátnunk, észrevennünk, érzékelnünk a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy hol van valami bálvány, amitől jobban függünk, mint tőled. Hol van valami, amit jobban szeretünk, mint téged. Hol van valami, aminek többet áldozunk, mint neked. Hol van valami, ami döntőbb szerepet játszik a döntéseinkben, mint te. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csúszunk vissza ebbe a világias magatartásba és gondolkodásba, hanem hadd maradjunk meg előtted, és hadd legyen számunkra a legdöntőbb szempont, amit te mondasz, amit a te igéd tanít nekünk minden kérdésbe, az élet elvi kérdéseibe, vagy éppen gyakorlati kérdéseibe is. Segíts keresnünk a te akaratodat, és segíts magunkat most is odaszállni erre az akaratnak a követésére. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindnyájan átmehessünk ezen a bűnbánaton és igazi hozzátérésen. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, hogy szólsz hozzánk az igéből, hogy a régi dolgoknak is van aktuális üzenete. Köszönjük te néked a ma esti igét is. Rád bízzuk magunkat, kérünk, légy velünk a holnapi napon is. Áld meg a holnap esti alkalmunkat is, és aztán az ünnepnapjait is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, holnap este 6 órakor is lesz ilyen előkészítő alkalmunk. Arra is szeretettel hívunk benneteket, és hívjuk a nagypéntek délelőtti istentiszteletre is a testvéreket, akkor úrvacsorosztás is lesz. Szombaton a nagyszombati áhítatot tartjuk, itt lesz megint jelenet, és éneklünk. Készülünk húsvétra, és húsvét első és másnapján pedig úrvacsoras istentiszteletünk lesz. Szeretettel hívunk és várunk benneteket.